Jó napot kívánok, Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Mocsai Lajos, aki ezen a hétvégén töltötte be 70. életévét Magyarország legsikeresebb kézilabda edzőjével. Készítettem egy beszélgetést, amelyből most szemelvényeket hallhatnak. A Magyar Testnevelési és Sportolományi Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke, az intézmény korábbi rektora leginkább kézilabda sikerei miatt vált ismertté, hiszen többek között Bekkett nyert a Vasasban, 16 évig volt a női és a férfi válogatott szövetség kapitánya kiemelkedő eredményességgel, és valóban az ő pályafutását az elmúlt évtizedekben nagyon sokan figyelemmel követhették. Elsőként azt kérdeztem tőle, hogy miként viszonyul a lassan már 50 éve második otthonának számító TF-hez, a Magyar Testnevelési és Sportolományi Egyetem.
Hát valójában a TF családnak az a hírneve, ami annak idején vidékre is elérkezett, én szegedi lévén. Gyakorlatilag a TF az egy olyan nimbusszal rendelkező egyetem volt, ami egyedülálló Európában és a világon. És annak idején, amikor én a szegedi tanárképző főiskolán elkezdtem a tanulmányaimat, rövid időn belül kellett úgy döntenem, hogy quo vadis, hogyan tovább. És akkor a testnevelési egyetemet választottam, mert az ott való oktatási sportélményem, a kézilabda specifikát, amiben én válogatott sportoló voltam, gyakorlatilag nem elégített ki az a kultúra, amit ott kaptam, és annélkül, hogy a szüleim tudtak volna, saját magam döntéséből kerültem át a testnevelési egyetemre, hogy abba a közösségbe kerüljek, abba a sportcsaládba, ahol akkor is már olimpikonok végeztek és fémjelezték az egyetemet, és az a sportkultúra, az a műveltségi kultúrterület volt, amiben én szerettem volna egyrészt aktív sportolói minőségbe, másrészt hosszú távon talán a oktatás képzésbe, az edukációba is részt venni.
Mennyire alakított téged, és te mennyire alakítottad ezt a TF családot?
Nyilván, amikor az ember bekerül hallgatóként, és fiatal tanársegédként abba a közegbe, amibe belekerült világhírű nagy nevű tanárok közé, és az egyetemnek a hallgatói morálja, a hallgatói munkavégző képessége, az egyetemnek az a szigora, amely úgy gondolom, hogy a sporthoz a legnagyobb szabadságot biztosította számunkra, hogy tanulhattunk, napi 6 órát sportolhattunk átlagba, különösen az első években, és a TFS-e minőségi, mind edzői, mind szakmai munkája biztosította a későbbi előmenetelünket. Ebbe szoktunk bele, és ezt az életvitelt, ezt az élettempót, ezt a sport szeretetét vittük tovább, azt gondolom, hogy a tanári pályafutásba, hiszen a hallgatók azt gondolom, hogy nagyon tisztelték és nagyon szerették a tanáraikat. A tanárok megfelelő szigorral vettek részt a képzésbe, és így a gyakorlati képzésünk is nemzetközi szintű elismerésre tett, és gondolom muszáj szertesen napjainkba is. És ez a kultúra együtt adta az elmélet és a gyakorlat, vagy a gyakorlat kiemelkedő minősége azokat a tanárokat, akik középiskolába és az edzőképzésben világhírű eredményeket tudtak később produkálni. Itt, ha fölnézünk, most került ugye átadásra a mesteredzők fala. 680-90 ember került ebbe a nagyon nemes kitüntetésbe. Egyetlen egy ember van, aki nem a testnevelési egyetemen szerezte a diplomáját. Körülbelül 250-60 ember él a mai napig is, és ez a mesteredzői diploma tükrözi, hogy akik az egész életüket a sport képzésére, nevelésére, az eredményes, sikeres munkára, a sikert kiemelném, mert a siker az nem csak egy-egy eredménye múlik, hanem az a széleskörű társadalmi elfogadottságát jelenti a sportnak, amely mindenki számára értéket jelent. És ez a 250 ember, aki a mai napig is akár életműdíjasként viseli ezt a tisztet, mutatja, hogy a TF-nek milyen fantasztikus ereje van. Na most az itt végzett közel 100 olimpiai bajnok és helyezettek, akik most már lassan közelítik a 200 főt, én azt gondolom, mutatja, hogy páratlan egyetemnek a részesei vagyunk napjainkig. Amit kérdeztél, hogy én magamat hogy formáltam, gyakorlatilag az egyetem rendje, az egyetemek az elvárása, ennek a műveltségi területnek az ismerete, mind a gyakorlat, mind az elméletbe kötelezett bennünket arra, hogy közben akár sportolóként, akár edzőként itt vegyünk részt a szakmai munkába. Tehát ez egy olyan műhely volt, mondok egy példát, nemzetközi és világhírű edzők, atléták, Kulcsár Gergely, Koltai Jenő bácsa volt rektor, mondhatnám tovább, nem akarok belemenni, labdajátékosok, Zalka András, Kovács László, Ránki Mátyás, és számtalan Porubszki Laci bácsi, röplabda. Majdnem mindenki szövetségi kapitány volt, előbb vagy utóbb, hosszabb vagy rövidebb ideig, és minden héten tartottunk egy szakmai napot, ahol a különböző sportágak segítették a másik sportág elméletének és a gyakorlatának a fejlesztését. Ez is mutatta, hogy milyen közösség volt a testnevelés egyetem szakmailag is. És egyébként azok a táborok, ahova meghívtak bennünket, akár a sítáborok, bár én nem vettem ezekben részt, mert versenyzőként tiltották meg, utána később erre mód nem jutott, de azok az együttlétek, amely az egyetemi közösséget jellemzi, a mai napig mutatja egy példa, létrehoztuk a most úgy fogalmazom, hogy a nyugdíjasok klubját, a Mesterklubot. Kérem, 40-60 ember jön el minden találkozásunkra, és úgy örülnek egymásnak, hogy ebbe a közösséghez tartozhat.
Az alapításnál 1925-ben ezért nagyon szilárd elképzelései voltak Klebersberg Kunónak, ahogy olvastam arról, hogy miért kell és miért fontos a nemzettudat szempontjából létrehozni ezt az egyetemet. Az a indítás, az a gondolatiság mennyire határozza meg az egyetem 100 évét?
Klebersberg Kunónak is nem csak a fizikai aktivitás volt az elképzelése, hanem a sporton gyakorolható mondjuk erkölcsi viselkedési magatartási formák, amely jellemeznie kell a magyar tanárembert az iskolákban, az egyetemeken, középiskolában dolgozó, mondjuk az edukációban, fiatalok nevelésében, képzésében, tanításában és a szakmai oktatásában. Tehát gyakorlatilag őt úgy érzem, ő volt az az ember, aki a holisztikus képzés felé annak az alapjait tette meg, ez pedig lenne más, mint a fizikai aktivitás, a szellem és a lélek együttes gondolatát vetítette az egyetem számára, és ebből alakuljon ki az a jellem, az a karakter, amely végérvényesen a sporton keresztül, bár az egyén formája olyanná, ami ennek szükséges, de az egyetemi lét ennek meghatározójának kell lenni. Én azt hiszem, ez a legfontosabb gondolat, amit ő elindított. Később ugye Szent Györgyi Albert, aki ezt jelentősen kibővítette, amely a sportnak a jelentőségét és a sok-sok rendkívül fontos ismérvétől most eltekintenék, mert rövid a fölvétel lehetősége. Egyet emelnék ki, hogy a sport mint szellemi fogalmat említi. Tehát gyakorlatilag a fizikai aktivitásnak, a sport teljesítménynek az a nevelő ereje, amely akár a szocializációban, akár a társadalmi különbségek elviselésében, vagy eltüntetésében, vagy a kognitív, és ez a legfontosabb, a szellemi képesség, és azoknak a minőségét milyen pozitívan befolyásolja a fizikai aktivitás. Ezt a mai napok is, ezt az interdisziplinális gyönyörű ívet, azt gondolom, hogy tovább kell építeni, és mutatják a világ aktuális kutatásai, hogy nagyon jó úton járunk, és ezt én, mint elnök vagy volt rektor, képviselem, hiszen óriási jelentősége van annak, hogy a fiataloknak nem csak a primér prevencióban, nem csak a napi fizikai aktivitásában, nem csak az egészségi állapot megőrzésében, a aranykorig történő, 3 éves kortól való fejlesztésében, hanem a kognitációban, mind az időskorban, mind a fiatalkori meggyorsult, felszaporodott információk elviselése, földolgozása és az ott lévő lényeglátó produktív munkába, ebben a szellemi küzdelemben, ebben a harcban azok az emberek magasabb minőséget tudnak nyújtani, akik azt gondolom, hogy a pszichomotoros kultúrával szoros kapcsolatot építenek ki élethosszan.
Nekem van egy ilyen történelmileg kicsit elnagyolt elképzelésem, hogy az a gondolat, amit te most itt elmondtál 25-ben, az elég hamar a történelem alakulása miatt zavarba került. Ugye jött a világháború, jött a kommunizmus, jött a 90-es évek, ma már tudjuk, az egy átalakulási időszak volt, tehát hogy elképzelhető, akkor, és akkor most teszem fel a kérdést, elképzelhető, hogy az a gondolat, ami ott megszületett, igazából most tud tárba szökkenni?
Az a szabadságfok, amely az oktatást, a képzést jelen pillanatban jellemzi, és az a szintézis egy időben hozhatja létre azokat a gondolatokat, az egyetemnek azt a profilját, ahogy jeleztem, karakterét, amire valójában vágyunk, a homo omnis, a teljes ember nevelését, képzését, amelynek az egyetemnek a zászlajára kell tűzni. Ugye a szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts, Klebensberg Kuno valószínűleg felesége a zászló anyának mondjuk megadott jelmondata, az most tud igazán teljesülni, mert most van rá talán a legnagyobb szükség. Hozzáteszem, hogy 78-ba végeztem, tehát 74-től, akkor váltunk 78-ba a főiskola egyetemi rangú főiskolává. Mi kaptuk az első egyetemi diplomát. Óriási öröm volt számunkra ez az elismerés. Tehát az egyetemünk, az a változás, amiről szó van, gyakorlatilag a mozgás, a sport törvényei mentén, függetlenül a környezeti hatástól mindig megőrizte azt a színvonalat, azt az elvárási kötelezettségi kötelezés, tehát teljesítési rendszert és hierarchiát, amely szerintem egy kicsit novum volt és különleges, mert ezt a függetlenséget megőrizte a társadalmi változásoktól. Tehát lehet, hogy az élsportot befolyásolták a politika és egyéb irányzatok, de azt kell mondanom, hogy az egyetem belső életébe az ott lévő mozgás tanulás törvénye, a mozgás filozófiai háttér és gyakorlatilag a képzés oktatásnak az a predesztinált modellje, amit kialakítottunk egymás közt tanárok, ez nem nagyon változott. Ebben ez az egyetem csodát hozott létre, történelmi csodát, átélte, túlélte azokat a nem kívánatos változásokat, amit hál' Istennek túléltünk.
A mai világban szerinted oktatóknak, hallgatóknak, vezetőknek ugyanazt jelenti a hivatás és a küldetés szó, mint 30-40-100 éve?
Hát elvileg ugyanazt kellene, hogy jelentse. Tehát egy elkötelezettség, egy szakma legmagasabb színvonalon való birtoklását először, utána ennek az átadását és ennek a folyamatos naprakész fejlesztését, fejlődését. Tehát ezek az alapelvek, az élet hosszig történő fejlődés, fejlesztés, ez nem változik. Nyilvánvalóan ami probléma, hogy az információ áradat és az a napi hihetetlen turbulencia, ami körbevesz bennünket, ennek a rendszerezése, földolgozása, a valós és a valótlan értékek, a divat és a nem divatosan hagyomány szétválasztása, ez létrehozhatja azt a tudást, amely más helyen képződik egy tanárember életébe, mint azok a hóbortok, amelynek néhány percemberként vagy időszakonként megjelennek és eltűnnek. Ebből azt gondolom, hogy a testnevelési egyetem és maga a sport kultúrája óriási jelentőségű, mert itt az eredményes, sikeres munkának az alapprincípei, az alaptörvényei, azok bár a modernizációval nagyon sokat változnak, de alapvetően ezek nem tudnak megváltozni. Tehát az elvégzett munka mennyisége és minősége, a ott lévő, mögötte lévő pedagógia, az ott lévő külső és belső motivációk, az inspiráció, amit a tanárnak és a sportolónak nem csak a célfilozófiával kell egy folyamatot energetizálni, hanem a belső elkötelezettségével, ami sokkal fontosabb, mint a külső területről érkező információk. Egy komoly egyetemünk, a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetem elkötelezett hallgatója, de legfőképp az őket tanító, nevelő tanároknak ebben a mozgástérben kell önmagukat tartania, fölkészülnie, és az ismeretanyagot átadnia.
Ennek a kérdéssornak a végére te voltál, aki kezdeményezted, és elérted, hogy sporttudományi egyetem legyen a TF. Miért tartottad fontosnak? Miért fontos a sporttudomány elnevezés?
Kiemelkedő fontosnak tartom. Van praktikus oka, mert a világban való ranking, tehát elhelyezkedésünk a rangsorba, az jelen pillanatban csak a sporttudományi kutató munkában elért ismertség, citáció, ille oda tartozó minősített szakcikkek alapján történik. Ez az egyik oldal. Ez nagyon fontos, de ennél még sokkal fontosabb, hogy jelen pillanatban a sporttudomány az egyik sportgazdasággal együtt a legjobban fejlődő gazdasága a világnak. Bárki ezt megnézheti. Ez pedig csak akkor érhető el, ha a sportipar, a sportgazdaság és a sporttudományra támaszkodva fejleszti a legnagyobb értéket, a gyerekeinket, a fiataljainkat. Másrésztről ad ismereteket az itt végző pedagógusoknak, edzőknek, sportszakembereknek, menedzsereknek, rekreátoroknak, hiszen a testnevelés, a testkultúra, mint műveltségi terület ma már az óvodáskortól, ahogy jeleztem, az aranykorig tart, és mindegyiknek megvan az a specifikációja is, bár nagyon sok átfedés és egymásra épülés van, amely a társtudományokkal, az élettan, a biokémia, a terhelés élettan, a sporttörténelem, a filozófia, és mondhatnám, az majdnem az össz akadémiai területet, az akadémiai disziplinákat, amely szintézisben megjelenik a testkultúrában, a testnevelési egyetem palettáján, így a szakstruktúránkban. Ezért volt az a célom, hogy az oktatási képzési anyag modernizációjával, a szakstruktúra folyamatos fejlesztésével, a mesterszakok és az alapszakok bővítésével, lásd sporttudományos alapképzés elindításával gyakorlatilag egy olyan paletta alakuljon ki, amely az egész sporttevékenységgel kapcsolatos szegmenseket, területeket átöleli, és egy olyan induktív pedagógiai képet ad, amely során az itt végzett hallgatók saját maguk véleményével, a saját maguk megoldási modelljével és a hozzátartozó döntőképességgel rendelkezenek a legmagasabb tudásbázisra építve. Ez már másképp nem képzelhető el, mint ez a gondolkodás alapja.
Mocsai Lajossal, Magyarország legeredményesebb kézilabda edzőjével, a TF lassan 50 éve oktatójával beszélgetek az oktatásról, az egyetemről, és sok minden másról is. Maradjanak velünk, a napvendége hamarosan folytatódik.